Robog tovább a szabad esés, és ugye ahogy megszokadtátok, igyekszünk hétfőről hétfőre valami tudományt és fantasztikumot is belecsalni a műsorba. Ez így van ma is, egy új tudományágról fogunk beszélni, méghozzá a tudományos számítások tudományáról, aminek egyébként már múlt héten volt is konferenciája, 7-én és 8-án, ez a SCICOMP 2023-as konferencia volt. Na de erről is fogunk beszélgetni, meg nagyon sok minden másról, hogy melyik tudományág mit segít és hogyan segíti, hogyan jövünk ki a saját buborékunkból tudó. A témában, akikkel beszélgetni fogok erről, dr. Németh Renátával, matematikus, szociológussal, a Tudományos Számítások Intézete Egyesület elnökségi tagjával. Szervusz!
Üdvözöllek és a hallgatókat is!
És itt van velünk Telcs András, a Tudományos Számítások Intézete Egyesület elnöke.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Azt kell, hogy mondjam, nem leszek szakszerű sok szempontból, mert itt a tudományos számítások tudományáról fogunk beszélgetni, és arról, hogy a tudományok hogyan tudnak egymással karöltve, vagy egymást adott esetben kizárva, vagy egymás segítségül hívva működni. Én próbáltam ilyen analógiákat összehozni ebben a témában, és az egyik analógia az az, hogy amikor az orvostudományba belépett a holisztikum fogalma, hogy hogyan lehet akár a fizikai megjelenését egyes betegségeknek lelki eredetre visszagyökeresztetni. Valahogy így látom én is ezt a tudományt, de akkor beszéljünk arról, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez a tudományág egy, ha úgy tetszik, kataszterbe szerveződjön.
Hogy kezdjem én akkor, elnézést, Rani. A helyzet az, hogy egyre több adattal találkozunk. Adatokat gyűjtenek a szociológusok, az orvosok a legkülönbözőbb leleteket kérik először, hogy dönteni tudjanak, és rengeteg adat gyűlik be, de itt van akkor a fizika, ahol óriási mérőberendezések, rengeteg adatot gyűjtenek, itt van az agykutatás, ahol ma már több ezer mérőpontot tudunk használni egy agyi területről, elvezetve jeleket, ezeket föl is kell dolgozni. Tehát rengeteg adatunk van, nagyon bonyolult modelleket kell építeni, és ezekhez tudományos számítások visznek el.
Nemrég találkoztam egy cikkkel, amiben biostatisztikust szólaltattak meg. Körülbelül akkor itt is arról van szó, igaz? Abszolút. Tehát aki modelleket gyárt le bizonyos számításokhoz, mert nem elég egyféleképpen megnézni egy problémakört, mert hogy ott vannak környezeti hatások, emberi tényezők, és így tovább. Hogyan lehet ezeket a tényezőket, és most a szociológus matematikushoz, Németh Renátához fordulok, hogyan lehet ezeket a tényezőket egy fedél alatt rendszerezni?
Ugye ezek a tudományok, amikről mostanáig beszéltünk, ezek tulajdonképpen a statisztika útján eddig is képeztek egy meccéspontot. Amit még az András előző összefoglaláshoz hozzátennék, az a digitalizáció, digitális forradalom. Én inkább a puha tudományokat ismerem, pszichológia, közgazdaságtudomány, szociológia.
Abban a digitalizáció óriási, részt vesz?
Igen, óriási forradalmat hozott ezeken a területeken a digitalizáció. Az András említette, rengeteg adat képződik, na most a digitális térben ezeknek a tudományoknak rengeteg olyan adat képződik, ami felhasználható. A tudományos számítások az egy még nem teljesen bevett elnevezet, és computational science angolul. Minden tudománynak, hogyha rákerestek a Wikipédián, van egy computational, megfelelő computational, economics computational, psychology computational, pszichológia, és így tovább. És ami a meccéspontjukat adja, az ezeknek az óriási mennyiségű adattömegeknek a feldolgozásának a kérdése. A statisztikának tulajdonképpen meg kellett újulni, és rengeteg olyan új modellt fejlesztenie, ami ennek a nagy adattömegnek a specifikumát, a nagy adattömeget, mint specifikumot képes kezelni. Itt olyanokra kell gondolni, szerintem a hallgatók részben tudják, hogy miről beszélek, hogy az adatvizualizációnak megnőtt a szerepe, mert sokat segít az értelmezésben, hogyha látjuk is az adatokat. A hálózatkutatás az egy olyan népszerű meccéspont, ami minden tudományban sokat segít, már a történelemtudományban és a humántudományokban is. Igen, azt kifelejtettem. Mm. Computational
social sciences.
Az ELTE-nek van egy külön, Digital Humanities, egy digitális bölcsészettudományok intézete, és így tovább.
Ha megnézzük egyébként a tudományok történelmét, akkor van olyan tudomány, ami ennek a tudománynak az erőfutára volt? Tehát a tudományos számítások tudományának az erőfutára? Egy műsorra eső tudomány szó, az most már meg fogja haladni az éves átlagot, de volt olyan, ami körülbelül ezzel foglalkozott még a digitalizáció előtt?
Én azt gondolom, hogy az előbb említett statisztika tipikusan ilyen. Már a régi kínaiak is csináltak statisztikát, megszámolták, hogy hány háztartás van, abban hány lábasjószág van, de akkor végülis ott van a numerikus matematika. Az atombomba létrehozásához numerikus matematika volt szükség, több száz differenciál egyenletnek a megoldását kellett megcsinálni, és ahhoz már számítógépet használtak. Egy nagyon komoly úttörő hölgy volt az, aki a programot fejlesztette hozzá. Tehát a fizika például rendkívül korán elindult ebben az irányban. Ugye a mi intézetünk, a Wigner Fizikai Kutatóintézet szorosan dolgozik együtt, részese a CERN-ben működő nagy gyorsítónak a kutatásainak. Másodpercenként több millió adat keletkezik. Ezeket számítógépek ügyesen elkapják, válogatják, ugyanúgy klaszterezik, ahogy a szociológusok például az embereket klaszterezik. Tehát már itt van, látszik, hogy hasonló módszerek előkerülnek itt is, ott is, amott is. Utána a jelfeldolgozás eszközével, amit a mérnökök fejlesztettek és fejlesztenek, dolgozzák tovább fel az adatokat, míg végül elkerül a kísérletező fizikus asztalára, és utána elkezdi elemezni.
A részletekben mielőtt belemegyünk, hadd legyen egy nagyon naív kérdésem. Ez összességében egy ilyen tudomány hosszú távon az emberiség javára hogyan tud válni?
Sokkal jobban meg tudjuk érteni a körülöttünk levő világot. Modellezzük, szimuláljuk, földolgozzuk ezt a... Tehát kérdésekre, olyan kérdésekre tudunk választ adni, amit például mondom a legközelebbi példát. Csodálatos modellek születtek a COVID vírus terjedésére vonatkozóan, és az oltás stratégia kialakításához segített. Hogy egy példát mondjak.
Igen.
A megértés az mindig inkább az alaptudományokhoz tartozik talán, és az előrejelzés az alkalmazott tudományokhoz, és akkor ezen a vonalon mondhatnék ilyen példákat, hogy a számítástudományra épülő pszichológia képes arra, hogy a telefonodon beírt szövegek segítségével egy jelzést adjon arra, hogy vélhetően depresszió vagy más mentális zavar fenyeget.
Wow.
Bocsáss meg, mondjad. Csak egy fél szó, csak megint hol kapcsolódnak össze a dolgok. Most szöveg alapján lehet depresszió jeleket fölismerni, a műegyetemen pedig a beszéd hang képzése alapján ugyanígy, ahol jelfeldolgozást csinál.
Azta! Erről bocsánat, egy nagyon hétköznapi példa jut eszembe. Van egy barátom, akinek ilyen hiper-szuper kocsia van, és az figyeli például a szemét, hogy mikor fárad el, és akkor feldobja a kérdést, hogy megmasszírozzalak-e. Jó, nyilván ez már eléggé kínai, meg elég nem, az autó nem kínai, de hogy eléggé.
De bocsánat, de hát itt pontosan erről szól a történet, hogy az a tudomány, amiről itt most beszélünk, az magában foglalja statisztikát, a legkülönbözőbb szakterületi számításokat, de a gépi tanulást, mesterséges intelligenciát, adattudományt, komplex rendszereket is, és ugye ma ez egy nagyon front terület, az okos autók belsejének még jobban felokosítása.
És akkor itt hadd kérdezzek valamit. Nagyon-nagyon ritka az, hogy egy matematikussal és matematikus szociológussal ülök szemben. Egy olyan kérdést engedjetek meg. Ahhoz, hogy az emberiség ne lustuljon el ezekkel a segítségnyújtó alkalmazásokkal. A tudomány tud valamit kezdeni? Az ellustulás ellen? Nekem például van egy valakinek példát. A klímaszorongás jut,
mondok
valakinek a
Covid. Példát.
Nekem van egy ilyen szorongásom.
Vegyük a túrabot példáját.
Vegyük.
Mehetek én túrabottal, és ellustulok, mert hát csak úgy segíted maga. Vagy pedig inspirál, hogy akkor egy kicsit temposabban menjek.
Aha, szóval ez olyan, mint az elektromos bicikli, ugye?
Hát.
Az is azt mondják, hogy hát ugyanannyi energiát teszel bele, csak többet mész.
Még inspirálhat is, mert messzebb eljutsz, többet látsz vele.
Oké. Szóval ez minden, nem félig üres a pohár, hanem félig tele.
Mondjuk.
Beszéljünk egy picit a Tudományos Számítások Intézete Egyesület céljairól a következő időszakban. Most már tudjuk, hogy volt egy konferencia. Innen egyébként a konferenciának a témái érdekelnek, ott milyen példák merültek föl. Voltak-e újdonságok, amikkel még ti sem találkoztatok, és a konferencián kerültek elő, ami esetleg ennek a tudományágnak segítségére lesz. Beszéljünk erről először, és aztán a távlati célokról. Renáta.
Tehát először konkrét példákról.
Konkrét, csak a konkrétum.
Mondok akkor néhány olyan, amik kicsit a puhább tudományokhoz tartozik, András utána te a keményebb tudományokhoz. Volt egy előadás Molondai Rolandé, a Műszaki Egyetem egy kutatóközpontjának a vezetője. Nagyon-nagyon érdekes, hogy én magam is a felsőoktatásban dolgozom, ahol szintén rengeteg adat termelődik, már ott kezdve, hogy beiratkozol és elkezdesz tanulni, minden a digitális térben történik, és a Rolandé két nagyon érdekes kutatási kérdést vizsgáltak. Az egyik, hogy a felvételi pontszám az valóban jól méri a későbbi teljesítményt. Magyarul, hogy jól pontos
Nem lehet elbújni már a pontszámok mögé lassan.
A másik pedig, ugye a lemorzsolódás az egy óriási probléma a felsőoktatásban, mert beleülünk egy csomó pénzt az emberbe.
Meg a munkavilágában is.
A munkavilágában is, és akkor egy-két év után ott hagyja az egyetemet. Azzal kapcsolatban építettek előrejelző modelleket, ami megpróbálja megjósolni, hogy ez a kockázatnak kitette a hallgató, és hogyha igen, akkor akár pszichológiai, akár más segítséget ajánlanak neki. Szerintem fantasztikus mind a két projekt, és nagyon, ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet apró pénzre váltani a nagy statisztikai modelleket, és hogy lehet konkrét társadalmi haszna ezeknek a modelleknek.
András?
Tettek még javaslatot is arra, hogy hogyan módosítsák a pontszámítást, hogy még jobban jósolja a bemaradásod, kiesést.
Lehet hinni egyébként ezeknek a statisztikáknak?
Kőkemények, abszolút. És ez nem olyan, mint a bikini.
Vagy a futónadrág.
Igen. Tehát ezek nagyon nagy megbízhatóságú, tényleg sokszorosan ellenőrzött eredmények. Ennek a tudományos számításoknak van egy alfejezete, az eredmény verifikálás. Az eredmény ellenőrzése az külön egy módszertani család, és anélkül ma már lényegben nem lehet közölni komoly eredményt.
Egyébként, hogyha valakinek van egy teljesítménye, az már ad egy statisztikai alapot arra, hogy hogyan fog teljesíteni a következő időszakban. Ha egy ilyen számítás mégis az ellenkezőjét mutatja annak, amit a statisztika ad, és hogy annak hisz egy grémium, aki dönt bárkinek a sorsáról, vagy a jövőbeli munkájáról, akkor az egy igazságos világot hoz el? Lehet, hogy most a szociológushoz kell fordulnom ez esetben.
Ugye az előző példámban ez inkább egy ilyen pozitív motiváció, amihez vezet egy ilyen modellnek az eredet. Semmiképpen nem tanácsolunk el valakit az egyetemről azért, mert úgy látjuk, hogy közeledik a...
Megint egy kicsit inkább azt mondanám, hogy azért ennek volt egy alapkutatási aspektusa is. Például kimutatta azt, hogy a lányok kicsit sikeresebbek, és generalisták. A fiúk inkább specialisták. Honnan jött ez létre? Onnan, hogy a fiúk általában az két választott pontszámával kerülnek be, a lányok pedig tipikusan inkább az összes hozott középiskolai eredményükkel. De hogy hozzak, ahogy mondta Reni, kőkemény dolgokat, két példát. A kollégám tartott előadást a látásról. Az agyba beültetett elektródákkal vizsgálják, hogy bizonyos bemutatott képek milyen reakciót váltanak ki egy agyterületen, a vizuális kéreg nevezetű agyterületben több tucat ilyen elektródát. Szépen modellezték, hogy dolgozza föl a beérkező fényből az első néhány réteg a jeleket. Hogy különbözteti meg a ferde csíkokat, a vízszintes csíkoktól például. Aha. És akkor az mindjárt alkalmazásra kerül az okos autókban. Tehát ott nem pont ilyen modellel, de nagyon hasonló modellel, és a két terület tanul egymástól folyamatosan. Másik példaként hagy hozzam a rákutatást. Kollégám sejtcsoportokat szimulált, rákos sejtek közötti dinamikát szimulált, aminek az a fontos szerepe, hogy egy ciklikus fejlődést mutatnak a ráksejtek, és a kemoterápiát bizonyos időpontokban optimális beadni. És ha van egy jó modellünk, amit megint csak verifikáltak, akkor ebből lehet következtetni arra, hogy annál a sejtípusnál, annál hogyan kell ezt a bizonyos kemoterápiát időzíteni.
Milyen érdekes, erről meg megint eszembe jut egy analógia, elnézést előre. Hallottam egy ilyet, lehet, hogy csak anekdóta vagy urbán legenda, hogy a kínaiaknál például nagyon fontos a holdnaptár, és hogy nem mennek el úgy tárgyalni, hogy éppen a hold az nem tudom, fogyóban van, csak növekvő hold. Most mondtam valamit, lehet, hogy nem vagyok pontos, de a lényeg a holdnaptárnak a használata az üzleti életben. Egy ilyen tudományág, a tudományos számítások tudománya például a természethez közelebb viheti az embert, szerintetek? Ezzel a holisztikus szemlélettel kicsit közelebb kerülhetünk a természethez?
Hát egy módon biztosan, ha jobban megértjük. Tehát ugye, amit nem értünk, az idegen, azt nehezen kezeljük, de hogyha jól megértünk jelenségeket, de hagyd mondjam, meg például megvizsgálnánk, hogy ezek a kínai üzletemberek, ezek a különböző holdfázisokban hogy működnek. Most hasalok valamit, én azt állítom, hogy tök ugyanúgy, de miután erre vannak kondicionálva, hogy bizonyos holdfázisban tárgyaljunk, ezért ott mégis jobb az eredmény. Mert a kondicionálás működik. És ezt én azt gondolom, hogy ez simán pszichológiai kísérletekkel ki lehetne mutatni.
Atyaég, jöttök máskor is?
Szívesen.
Nagyon szívesen.
Mert hogy elrepül az időnk, de azért még az utolsó egy percre hadd kérdezzem meg, hogy mik a távlati célok.
Jövőre is tartunk konferenciát.
És jöttök két hónap múlva is.
Ha hívsz nagyon örömmel, szeretnénk elsősorban olyan tevékenységeket létrehozni, ami a fiatalokat, a pályakezdőket segíti, mert általában a tudományt nem könnyű művelni, de ezen a területen különösen nehéz előre haladni. Ezért hoztuk létre az egyesületet, mert itt egy szaktudományon belül valaki ezzel foglalkozik, nehezebben publikál, mint maga a szaktudós. Tehát a kapcsolatok, a beszélgetés, a közös szaktudományi nyelv kialakításában próbálnánk segíteni.
Hálás vagyok, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást.
A tudományos számításokról beszélgettünk a Tudományos Számítások Intézete Egyesület elnökével, Telcs Andrással, és az elnökségi tag dr. Németh Renátával. Hamarosan folytatjuk a szabad esést. Maradjatok!